Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, Farkas Völgyi Gábort és Rév Dániát hallják. Két témával jelentkezünk ma este is a Hosszabbításban, a műsor első felében már visszatekintünk. Végül is lehet, hogy mi később kezdjük el ezt a karácsonyi időszakot, mint bármelyik magyarországi bolt, így november legvégén. A tenisz szezonra fogunk visszatekinteni, és Szántó Petrával fogunk majd beszélgetni, és aztán a műsor második felében meg előre tekintünk, hiszen női kézilabdában az év legfontosabb eseménye, legalábbis válogatott szinten kezdődik majd a hétvégén az Európa-bajnokság. Vágjunk bele a tenisz témába, itt van velünk a telefonvonalban Szántó Petra, az Eurosport kommentátora. Szia Petra!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Én a beszélgetés előtt, amikor így készültem, gondolkodtam, hogy beszélgessünk az idei teniszévadról, azon kaptam magam, hogy nézegettem az eredményeket, és hát nem sok minden változott. Tehát, mintha egy ilyen kis, még azt sem mondom, hogy időutazásban vettem volna részt. Megnéztem, hogy kik nyerték a nagy tornákat, illetve kik dominálták a szezont, kik nyertek Grand Slam tornát, és ugyanazokat a neveket találtam, amit már évek óta találunk, de ezek a nevek, illetve a nevek tulajdonosai egyre idősebbek, egyre öregebbek. Nadalról, Djokovicról és Federerről van szó, és a fiatalokat, mondjuk Zverevet leszámítva, aki az ATP döntőt megnyerte, nem nagyon tudom behelyettesíteni, és kvázi így szoros riválisként felmutatni mellettük. Változott bármit is, vagy még mindig tényleg róluk szól a férfi tenisz?
Hát az igazság, hogy ebben van valami, amit mondasz, hogy ez egy időutazás, mintha időutazás lenne, de ez most már tényleg azt kell mondanom, hogy egy évek óta tartó időutazás bizonyos értelemben, mert szerintem körülbelül amikor egy évvel ezelőtt ugyanígy beszélgettünk a 2017-es teniszszezonról, akkor nagyjából ugyanerről volt szó, hogy még mindig ezek az emberek, még mindig ők, pedig most már tényleg nagyon öregek, de azóta is egy évvel öregebbek lettek is, és még mindig nem tudjuk azt mondani, hogy látható jelei lennének egy generációváltásnak. Talán azt mondom, hogy ebben az esztendőben, vagy az esztendőnek a második felében azért voltak már pici kis fényjelecskéi annak, hogy generációváltás lesz előbb-utóbb, de hogy ezt te is mondtad, ugyanúgy Roger Federer, Rafael Nadal, illetőleg Novák Djokovic nyerte az év 4 Grand Slam tornáját, abból 2 Djokovic, és mindannyian bőven elmúltak már 30 esztendősek, nem beszélve Federerről, aki 38 esztendős. Gyakorlatilag ez tényleg azt mutatja, hogy elképesztő korszakát éljük ennek a férfi tenisznek, de ezt most már évek óta szajkózzuk, mert egész egyszerűen nincsen generációváltás, és csak nagyon halvány jelei vannak. Azzal, hogy Alekszandr Zverev megnyerte a világbajnokságot, hogy Karen Khachanov is, egy nagyon fiatal orosz játékos például az ezres torna győztesek közé sorolhatja magát, hogy lettek olyan játékosok, akinek ebben az esztendőben megegyeztük a nevét, például az ATP által az év legtöbbet fejlődött játékosának hirdetett Stefanos Tsitsipas, vagy éppen amíg mindig csak tinédzser Alex de Minaur, meg egy páran még azért most már azért azt lehet mondani, hogy kacsingatnak. Borna Csoricsról se feledkezzünk meg, aki most ugye Davis kupát nyerte horvátokkal, és még mindig nagyon fiatal, Dominic Thiemről, aki eljutott Roland Garros döntőig. Szóval vannak nevek, de az, hogy Grand Slam tornát nyerjenek, vagy amíg nem nyernek ők Grand Slam tornát, addig nem tudunk generációváltásról beszélni, és addig ugyanazt fogjuk szajkózni, amit egy évvel ezelőtt is.
Érdekes volt számomra az, hogy ebben a szezonban éppen Novák Djokovic volt az, akiről egy évvel ezelőtt úgy beszéltünk, hogy hát nagyon-nagyon kérdőjeles, hogy ő még vissza tud-e térni arra a szintre, ahol volt. Mondjuk 13 volt ez az év, amikor uralta az első fél évet?
2011-ben is volt egy, aztán 13-ban is volt egy éve, igen.
Szóval az igazán jó éveihez. Volt. Igen, az elég régen volt. És aztán jött az év második fele, és minden megint Djokovicról szólt. Miért?
Ez nagyon érdekes, valószínűleg ugyanazt tudom elmondani róla is, mint amit elmondtam már mondjuk egy-két évvel ezelőtt, vagy elmondhattunk egy-két évvel ezelőtt Rafael Nadalról és Roger Federerről, hogy ők nem csak attól bajnokok, vagy igazán nagy bajnokok, vagy inkább fogalmazom úgy, hogy nem csak attól korszakos, meghatározó alakjai ennek a sportágnak, és valószínűleg lesznek is, amíg világ a világ, mert még egyszer mondom, náluk, hármójuknál jóval nagyobb teniszezőket nagyon nehéz elképzelni, hogy lesznek majd a következő néhány évtizedben, szóval ugyanazt tudom elmondani, amit róluk is, hogy nem csak attól nagy bajnokok, hogy a a pályafutásuk csúcsán tudtak igazán sokat nyerni, hanem hogy mind a hárman most már elmondható képesek voltak arra, hogy egy komolyabb hullámvölgy, ami vagy sérülés, vagy betegség, vagy egy tényleg motivációs hullámvölgy után is képesek voltak ugyanarra a szintre, sőt, talán még egy picikét följebb is lépni. És ez Novák Djokovic is harmadikként bizonyította ezt, hogy úgy ugyanazt képes volt megcsinálni, mint Federer és Nadal, hogy amikor már leírtuk őket, akkor utána visszajöttek, és még nyertek egy három Grand Slam tornát, és hát ha ez így folytatódik, akkor Novák Djokovic fog még egy három Grand Slam tornát nyerni, egész egyszerűen megtalálta újra a motivációját, és valószínűleg kitűzött magának olyan célokat, amik most már azért kimondva, kimondatlanul is azok a célok, hogy ő beérje Rafael Nadalt és Roger Federert a Grand Slam győzelmek tekintetében, ezek úgy tűnik, hogy meghozták a kedvét újra a teniszhez.
Ami szerintem még szintén ebben a témakörben elég érdekes, hogy oké, van a három nagy, plusz Andy Murray, aki ugye most kiesett az igazán nagyok közül a sérülések miatt, de hogy nem csak ők vannak ám a legjobbak között eléggé idős korban, hanem hogyha ránézünk a legjobb tízre a világranglistán, akkor van egy darab 25 alatti játékos, egy 25 éves, és heten vannak 30 vagy annál idősebb életkorral, és nem csak korszakos egyéniségek, mint mondjuk Djokovic, Nadal meg Federer, hanem egy Kevin Anderson vagy egy John Isner is 30-on túl tudott pályafutása csúcsára eljutni. Ennek szerinted mi az oka egy ilyen sportágban, ahol azért a dinamika az nagyon meghatározó eleme a játéknak?
Hát ez azt gondolom, hogy egy kicsit hasonlít ahhoz, amelyre úgy igazából majdnem, hogy a mi életünk is megy, hogy egész egyszerűen a technika, az adottságok, igazából minden, ami az élsporthoz kell, az olyan szinten fejlődött, hogy egész egyszerűen ki tudta nyújtani, meg tudja hosszabbítani ezeknek a játékosoknak a sportolói életkorát is, és képesek ezek a teniszezők megfelelő technikai háttérrel, a megfelelő edzés mennyiséggel, és 30 év fölött már egy picit talán okos versenynaptárral is egyszerűen képesek arra, hogy nem csak egy-két évvel, hanem 5-6-7-8 évvel megnyújtsák a sportkarrierjüket. Most már a maga a teniszütők is, a labdák, a pályák, a rendelkezésre álló regenerációs eszközök, egész egyszerűen minden, tényleg minden afelé megy az élsport világában, hogy képes legyen megnyújtani ezeknek a sportolóknak a pályafutását. De azért tegyük hozzá, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk hosszú távon az olyan játékosoknál is érvényben lesz, akik mondjuk nem olyan kiemelkedő tehetségek. De amit mondasz, az egyébként teljesen igaz, hogy egész egyszerűen kitolódott ez az egész dolog, és nagyon sokan pályafutások második részére, tehát mondjuk 26-28 éves koruk után, vagy akár 30 éves koruk után jutnak el a pályafutások csúcsára. Kevin Andersonra gondolok, John Isnerre, akár azt mondom, hogy Marin Cilicre is, aki most így 30 éves korára érett meg úgy, hogy mondjuk Davis kupát nyerjen meg, egy halom Grand Slam döntőt játszom, még akkor is, hogyha nem korszakos zseniként tekintünk rá. És ebben is igazad van, hogy bizony ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert azzal, hogy például szeptemberben Marin Cilic betöltötte a 30. életévét, eljutottunk odáig, hogy a jelenlegi aktív teniszezők között, akik Grand Slam bajnoki címet arattak, és még aktívak, már nincsen 30 alatti játékos, és azért ez egy nagyon-nagyon durva statisztika.
Hát igen, ez azért mondjuk jól mutatja tényleg ezt a korszakot, ahol négy játékos uralta Grand Slam tornákat, gyakorlatilag most már 10 éven keresztül, vagy lehet, hogy még több is, mint 10 éven keresztül.
Így van.
Említetted, hogy...
De ez a késői dolog, vagy ez a késői érés, ez nem biztos, hogy baj, mert most például, ha megnézzük, és gondolom, majd erről is fogunk beszélni veletek, Pucsovic Mártont, akkor belegondolunk, ő is 25 éves kora fölött jutott el arra a szintre, ahol most éppen van, nem tudjuk, hogy ez pályafutása csúcsa, vagy még csak a csúcsának a kezdete, reméljük, hogy ez utóbbi, de ő sem 21-22 éves korára érett be, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt azok a játékosok, akik éppen, hogy csak kiléptek a pubertás korba, vagy a tínédzser korba, és már nyerték a Grand Slam tornákat.
Ha már szóba hozott Pucsovicsot, akkor beszéljünk róla egy picit, ugye 36. a világranglistán, ami azt jelenti, hogy elég közel van ahhoz, hogy az Australian Open-en januárban kiemelt legyen. Előle ki fog kiesni sérülés miatt jelenállás szerint?
Hát ezt ugye nem lehet megmondani, mert ez az időszaka az évnek, amikor mindenki megpróbálja a sérüléseit rendbe hozni, és itt azért áll rendelkezésre egy 6-8 hét, ami alatt rendbe jöhet mindenki, úgyhogy ez igazából nagyon-nagyon okosat ebben kapcsolatban nem tudok mondani, majd csak valószínűleg januárban. Azért elég sok mindenki kellene ahhoz, hogy kiessen, vagy visszalépjen. Azért ritka az, hogy mondjuk valaki a világon is a 36. helyéről kiemelt lesz, mert annyian sérültek az év elején. Azért összességében azt tudom mondani, hogy azok, akik biztosan nem fognak elindulni, azok már most Marci mögött vannak. Tehát Tehát a kiemeléshez még azt hiszem, hogy várni kell. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye Marcinak nem lesz könnyű az ausztrál nyílt teniszbajnokság, mert ez lesz az első Grand Slam torna, ahol nagyon-nagyon sok pontot kell védenie. Ilyen formán, hogyha esetleg ez nem sikerülne, akkor visszaesne a világranglistán, viszont utána aztán következik majd egy olyan időszak, amikor megint lehet javítani a világranglistás helyezésen, és remélhetőleg ez már a Roland Garrosra akár érvényes is lehet. Bár ugye most az is szóba került, hogy megváltoztatják a kiemelési rendszert a Grand Slam tornákon, és nem 32, hanem 16 kiemelt lesz majd, úgyhogy attól még messze van most Marci, de bízunk benne, hogy nem ezen múlik egy kiugró Grand Slam siker, vagy nem csak ezen múlik.
Még egy gondolat erejéig visszaugranék a nagy négyesre. Említetted, hogy Djokovicnak sikerült az, amit igazából Nadalnak, vagy akár Federernek, hogy visszatért annak ellenére, hogy leírták. Ha azt is mondtad, hogy Djokovic szárnyalása az véleményed szerint azért még el fog tartani egy darabig. Ő mondjuk a másik kettőnél azért fiatalabb. Mit gondolsz Federerről, illetve Nadalról? Ahogy Nadal feljavult, ahogy Djokovic feljavult, Federer már nem feltétlenül dominált annyira. Ez is várható most már így a közeli jövőben, tehát az előttünk álló szezonokban, hogy azért ő most már nem nagyon fog eljutni döntőkig, nem nagyon fog mondjuk Grand Slam döntőt játszani, vagy te még látsz benne ilyen kiúró komoly sikert, tehát növelni fogja ezt a 20 darabos Grand Slam trófeát?
Borzasztó nehéz erre válaszolni, mert hogy ugye az elmúlt 4-5-6 évben, ha ugyanezt a kérdést föltettétek nekem, akkor mindig kicsit óvatosan az ember azt mondta, hogy hát igen, azért ennek van valahol egy vége. Van egy határ, ami fölé már nem lehet, amikor már nem lehet ugyanúgy fölkészülni egy szezonra, amikor már egész egyszerűen vannak melletted olyan formában lévő játékosok, akik megakadályozzák azért azt, hogy újabb Grand Slam döntőket játszál, de erre, mint Federer, mint Nadal az elmúlt években újra és újra rácáfolt. Federernél azt gondoltuk, hogy jó, meg lett a 18., aztán meg lett a 19., de már azt mondtam volna, hogy necces, hogy meg lesz a 20., aztán meg lett a 20. Nadalnál ugyanez volt a helyzet. Megnyerte a Roland Garrosokat, de utána mindig fél évig sérült volt, és az ember azt gondolta, hogy előbb-utóbb azért nem fog tudni visszajönni arra, hogy még egyszer Garros nyerje. Aztán mégiscsak megnyerte idén a 11. Djokovicnál is ez volt, hogy eleinte agyon nyert mindent, aztán elment a motiváció, most meg azóta minden szintén megnyer. Szóval nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni. Kiindulva abból, hogy ebben a szezonban hogyan teljesítettek ezek a játékosok, én azt mondom, hogy amennyiben sikerül jól felkészülni a következő szezonra, és ez alatt azt értem, hogy nincsen komoly sérülésük, illetve Nadal feljavul a sérüléséből, Federernek pedig nem lesz újabb sérülése, akkor az simán benne van a pakliban, hogy ők fognak még Grand Slam döntőt játszani. Nyilván, ha valaki Grand Slam döntőt játszik, akkor onnantól kezdve azt is ki kell jelenteni, hogy nyerhet Grand Slam tornát. Ez elsősorban azért lehet nagyobb rizikó nélkül kijelenteni, mert hogy mind a két versenyzőnek van egy olyan Grand Slam tornája, Federer esetében akár kettő is, ami azért nagyon neki kell. A Nadalnál ott van az, hogy lehet akármilyen sérült az év első meg a második felében, egyszerűen salakon nem tudja senki sem megverni. Azon a salakon egyszerűen nem tudják megverni, nem tudnak ellene 3 szettet nyerni. És ez benne van a pakliban, hogy jövőre is így lesz. Míg egy Roger Federer Wimbledonban soha nem lehet leírni, amíg egészségesen tud oda menni és felkészülten. És ez a két játékos most már évek óta azt csinálja, bármennyire is szomorú ezt kimondani, az év felében egész egyszerűen nem indul el tornákon, csak azért, hogy a saját Grand Slam tornájukra, a saját borításukra képesenek legyenek 100%-os állapotban megérkezni. És ha ők 100%-os állapotban érkeznek, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ők nem nyernek még Grand Slam tornát, és de mondjuk senki ez nem ismeri szerintem kijelenteni.
Tehát ez benne van a pakliban, meg ezt el kell fogadni szerintem, mert olyan szinten kizsigerelik a teniszezőket minden női, mind a férfi vonalon, hogy abszolút érthető, hogy nem hogy azért, mert hogy valaki 30-on felül van, de hogy 30-on alul is van, egyszerűen nem lehet ezt már bírni, tehát sérülésekkel, illetve sérülések nélkül egészségesen nem lehet egy ilyen kőkemény szezont végigcsinálni, tehát nyilván redukálni kell a tornákat. Amúgy egy játékos megteheti, hogy kényekedve szerint indul tornákon, vagy azért ezt elég szigorúan veszi az ATP?
Nyilván kénye kedve szerint nem indulhat el, tehát van az egy szabályrendszer, hogy milyen tornákon, milyen besorolású tornákon hányon kell elindulni ahhoz, hogy abból ne származzon büntetés. Nyilvánvalóan, ha valakinek van orvosi igazolása, és nagyon komoly orvosi igazolás kell arról, hogy valaki sérült, tehát nem mehet el a körzeti orvoshoz, hogy fáj a fülem, vagy nem tudom, csak hogy nem indulok az ezres tornán, tehát tényleg nagyon komolyan ezt igazolni kell, hogyha valakinek valamiféle sérülése van. De hát, ahogy ezt ti is láttátok, ugye Rafael Nadal általában az elmúlt években az év második felét folyamatosan kihagyta, igaz, hogy általában operálták is, Federer pedig a teljes salakszezont kihagyta, valamiféle sérülésre hivatkozva, mert ezek a játékosok azért ezt már többé-kevésbé megtehetik, nyilván megvan erre az orvosi háttér, nyilván az életkoruk is azért erre mindenképpen okot vagy indokot ad, illetőleg egy bizonyos pénzbüntetésben a befizetése fejében egyébként bárki kihagyhat bármilyen tornát. Ezek a játékosok azért vannak olyan szinten, hogy akár még azt is bevállalják a saját karrierjük meghosszabbítása érdekében, hogy teljes borítás szezonokat kihagyjanak.
Meg nem biztos, hogy az ATP azzal nyer népszerűségi pontokat a nézőknél, hogyha Federernek ilyen 20 ezer dolláros csekkeket osztogat ki, mert ennyi nem indult el Madridban.
Így van. Hát ez most már bevett szokás, én azt hiszem, hogy az ATP összeteti a két kezét, hogy ezek a játékosok még mindig megtöltik a stadionokat, és ugye ez megint egy nagyon messzire vezető kérdés lenne, ha erről kezdenénk arról beszélgetni, hogy mi lesz a teniszben, ha ezek a játékosok mondjuk visszavonulnak, vagy akár mondjuk nagyon rövid időn belül vonulnak vissza egymáshoz képest egy-két éven belül, amire valójában őszintén van esély, hogy akkor onnantól kezdve mennyire lesz rentábilis ez az egész cirkusz. Úgyhogy nem hiszem, hogy itt ebből nagyon komoly problémát csinál az ATP.
Szerintem egyébként...
Hogyha Federer azt mondja, hogy akkor én legközelebb csak füzön szeretnék játszani.
Nem lehet, hogy ez a Next Gen sorozat ez pont emiatt lett egy kicsit létrehozva? Mert látták azt, hogy ez a nagy négyes, ez milyen szinten telepszik rá a férfi teniszre, és ez lesz az utolsó téma a férfi vonalon, mert nőkről még egy szót nem beszéltünk. De hogy ennyire rátelepettek a fiatalokra, senki nem tudott igazán komoly brandet kiépíteni akár, vagy igazán sikeres sportkarriert futni Federerék mögött, és kitalálták ezt a Next Gen sorozatot, ahol azért már tényleg 10 éves kortól kezdve valamilyen szinten sztárolják a játékosokat, akik feltörekvő játékosok, nem?
Igen, ez mindenképpen egy szükségszerű dolog, ahogy te is mondod. A kettő egymás mellett kell, hogy megéljen. Tehát kellenek ezek a nagy sztárok, amíg lehet, amíg láthatjuk őket, mert ők töltik meg a stadiont, velük van tele minden, nekik van egy kialakult olyan szurkoló táboruk, ami tényleg nagyon masszívnak mondható, és emellett az ATP-nek nyilvánvalóan szüksége van vérfrissítésre mindenféle területen, és ehhez kellenek a fiatal sztárok, kell az, hogy sztárolják a fiatalokat, és hát magát a teniszt is próbálják a vérfrissítés útjára terelni bizonyos értelemben. Ez a Next Gen sorozat, illetőleg maga a Next Gen világbajnokság, amit rendeznek mindig év végén, az már egyértelműen ennek a jele, hiszen ugye ezt a tornát nem csak a fiatal sztárolható játékosoknak rendezik, hanem ezt a tornát egyébként olyan szabályrendszerrel is rendezik meg, ami már előre mutat arra, hogy lehetne a tenisz még eladhatóbbá, még gyorsabbá, még fiatalosabbá, még frissebbé, még pörgősebbé, és talán mondjuk bizonyos értelemben hát talán rövidebbé is tenni, hogy még inkább a teniszmérkőzéseket el lehessen adni. Tehát ez a kettő dolog, ez egymás mellett meg kell, hogy férjen, és nyilvánvalóak ezek a törekvések, hogy kell ez, és kell az is, hogy legyenek sztárok, hogyha esetleg az idősebb mezőny az úgymond abba hagyja meg ilyesmi. Mert ott akkor lesz egy légüres tér, és akkor meg viszont baj van, hogyha ezt a légüres teret nem tudják kitölteni olyan játékosokkal, akiket ismét lehet rajongani, vagy akiket mondjuk egy masszív 15 éve Federer vagy Nadal szurkolótábor el tud fogadni, és tovább tud élni ezzel a generációval.
Szerintem ez egy nagyon fontos, bocsánat, hogy közben, egy nagyon fontos gondolat, amire most felhívtad a figyelmét mindenkinek, hogy pontosan ez a 3-4 játékos, mondjuk még Andy Murray-t is ide lehet venni, vagy Stan Wawrinkát,
Del Potrót,
szóval ezek olyan karakterek, jelenségek ezek az úriemberek, akiket nem lehet csak úgy szimplán pótolni, és most gyorsan belegondoltam, hogy azért sajnos már vagyok elég öreg ahhoz, hogy végig gondoljam, hogy kiknek a teniszén nőttem fel, és akikkel mondjuk kezdtem az Lendl, Cash vagy Becker, és ők Agassi, Sampras, és akkor már elérkezünk igazából Federerékhez, tehát olyan korszakos egyéniségek, akikhez foghatót én most nem nagyon látok a mezőimben, tehát nem nagyon tudok azonosulni mondjuk egy tímmel, vagy nem tudom, egy az év újoncának választott Deminorral, vagy szóval, hogy érted, de amikor be kell feltűnt, akkor mindenki hanyat esett, hogy te jó ég.
Igen, ez
meg amikor jött Sampras, vagy jött Federer, és akkor neki is mondjuk volt a korszak, hogy az ütőcsapkodós, hisztizős, de aztán kinőtte magát, és ott volt előttünk a zseni, jött Nadal, vagy ott van még akár Kürten, csak hogy most gyorsan eszembe jutott valaki. Szóval, hogy ilyen szintű zseniket, ilyen szintű karaktereket inkább akkor azt mondom, mert a zseni az nyilván lehet, hogy erős, de De ilyen karaktereket én most nem nagyon látok. Te látsz ilyet? Petra, nyilván te százszor több tenisz nézel meg, kommentálsz, úgyhogy te abszolút képben vagy, te látsz ehhez foghatót?
Hát az első és a legfontosabb dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem vagy öreg. Tehát ezt azért tegyük félre. De viccet félretéve amúgy. Igazad van abban, hogy most itt felsoroltál egymás után jövő generációkat, amik mind tudtak legalább két olyan játékost, vagy egy olyan nagy rivalizálást kinőtt magukból, ezekből a korszakokból kinőtt egy-egy rivalizálás, vagy két nagy játékos, akikre így mindig emlékszünk, akiknek volt egy szurkolótábor, stb. Csak ez egy folyamatos generációváltás volt, ami azt mutatja, hogy ezek a játékosok a saját korszakukban, ami mondjuk egy sportolói pályafutás csúcsát nézzük, akkor azt gondoltuk volna, hogy 5 maximum 10 év, ezt meg tudták csinálni. Most viszont ugye van egy majdnem, hogy 15 éves táblatban nézhető, de mindenképpen egy évtizednél hosszabb generáció, aminek van mondjuk 3-4 nagyon-nagyon jó színű vagyok, 5-6 kiemelkedő alakja, és egész egyszerűen utánuk nem volt egy közvetlen folyamatos generációváltás, volt egy úgymond légüres tér, hiszen ha belegondolunk, most van egy olyan generáció az élteniszben, a férfiaknál, egy ilyen mondjuk 23 és 29 év közötti, tehát egy 6 éves generáció, akik ott vannak, lehet a legjobb 10-ben, 15-ben, 20-ban, 30-ban, de nem nyertek még Grand Slam tornát egész egyszerűen. Tehát van egy üres tér, van egy megszakadt dolog, van egy ilyen szakadék, ahova egyszerűen nem tud beilleszteni senkit. És ezért vagyunk most nagyon nehéz helyzetben, mert nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan tovább. Azt el tudom képzelni, hogy a mostani 19-20-21 éves generációból azért valakik legalább ketten ki fognak emelkedni, akik lehetnek olyan meghatározó játékosok, hogy ki lesz az pontosan, azt nem tudom, mert te is kimondtad ezt, hogy te például nem tudsz azonosulni egy Dominic Thiemmel. Igen, azért nem, mert ők itt vannak, és csinálják a dolgukat, és nagyon jók, meg minden, de még mindig nem nyerik a tornákat, mert még mindig Federert, meg Nadalt, meg Djokovicot, meg Wawrinkát, meg Murrayt, meg még azt mondom, Del Potrót nézzük. De nem őket nézzük, bármennyire is jók, bármennyire is ügyesek. Tehát egyszerűen el kell tűnnie ennek a mostani generációnak ahhoz, hogy legyen esélyük kibújni az árnyékból, vagy legy tényleg. Tehát ez, mintha a gyökerekkel így el lennének nyomva ezek a pici kis hajtások, és ez egy nagyon nehéz szituáció, mert nem volt egy közvetlen generációváltás. És így nagyon nehéz szerintem. De én azt gondolom, hogy a mostani 18-19-20-21 éves generációból azért lesz 1-2 nagy ember. Csak ilyenkor még nehéz látni, amíg itt vannak az öregek, hogy ki lesz az.
Igen, egyébként ezt akartam én is mondani, hogy lehet, hogyha eltűnnek Federerék, mondjuk 3 év múlva, akkor a mostani 20 év körüliek közül kifejlődik majd ugyanez a nagy 3-as, 4-es, na, akármennyi versenyzésnek.
Kintelen lesz, játékos. Igen, mert akkor valahogy el kell osztani a Grand Slam trófákat, igen. Tehát akkor be fog jutni mondjuk 8 játékos egy évben Grand Slam döntőbe, vagy 6, és akkor onnantól kezdve viszont már könnyebb dolgunk lesz megtalálni. Az, hogy tudnak-e olyan karakterek lenni, tudnak-e olyan nagy egyéniségek lenni, tudnak-e olyan meghatározó lenni, tudnak-e egy akkora rivalizálást kialakítani, ami ketté választotta vagy most mondjuk azt, hogy három felé választotta a teniszvilágot, mint amit Federer, Nadal és Djokovic tud csinálni, az egy nagyon jó kérdés. Az egy nagyon jó kérdés. És hát lehet, hogy erre tényleg 5-6 évben tudunk majd csak válaszolni.
A nőknél azért viszont valami hasonló zajlik már az elmúlt években, hogy nem nagyon van mondjuk egymás követő 4 Grand Slam torna, ahol ugyanazok lennének a döntősök, elég sok azonos szintű játékos van. Most megérkezett ebbe a klubba a nagyon fiatal Osaka, aki ugye a US Open döntőben verte meg Serena Williams-t, egy nem csak a játék, hanem a ordibálás miatt is emlékezetes mérkőzésen. Azért itt vannak új arcok, gondolok Svitolinára, vagy Bertensre, vagy Kasatkinára nőknél. Szerénán kívül van esély arra, hogy mondjuk legyen még egy hasonló karakter, aki ha nem is Szeréna riválisaként, de utódjaként arca lehet a női tenisznek a következő években?
Hát bármennyire is fura ezt kimondani, azok közül a játékosok közül, akik ott vannak most még Szeréna mellett, mögött, nyertek idén Grand Slam tornát, gondolok csak Wozniackira, vagy éppen Simona Halepre, talán őt lehetne a legjobban ebből az egészből kiemelni, vagy Angelique Kerberre. Nem hiszem, egész egyszerűen nem hiszem. Ők olyan játékosok, akik nagyon jók, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy Grand Slam bajnokok legyenek, hiszen ugye mondjuk ebben az esztendőben megnézzük, tényleg olyan Grand Slam bajnokaink vannak Osaka kivételével, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy eljussanak Serena árnyékában arra a szintre, hogy mondjuk végre megnyerjenek egy Grand Slam döntőt annyi év után, vagy végre tudjanak legyőzni egy Serena Williams Grand Slam döntőben ilyen dolgok. de én azt gondolom, hogy itt a lányoknál csak is kizárólag a fiatalokban bízhatunk. Naomi Osaka, én azt gondolom, hogy egy ígéretes teniszező lehet ebből a szempontból. Főleg, amit láttunk tőle, főleg, ahogy fiatalon tudta kezelni ezt a dolgot. Csak a női teniszben sajnos viszont teljesen más azt mondani valakire, hogy ígéretes, mert a női teniszben, vagy egész egyszerűen csak azért, mert ez egy női sport, annyi minden máson is elcsúszhat ez a dolog, és nem csak és kizárólag azon múlik, hogy valaki mondjuk milyen sportoló vagy milyen sportolói képességekkel rendelkezik. Nagyon sok minden máson is múlhat, és ezért is mondom azt, hogy ez egy érdekes év volt, hogyha belegondolunk, hogy mit tudom, Simona Halep tényleg az elmúlt évek legjobb teniszezője volt, de el kell tennie 5-6 évnek, mire megnyerte egy Grand Slam tornát végre valahára. Tehát hogy ez nagyon, nagyon nehéz. Még úgy is, hogy azért a lányoknál nincsen egy olyan nagy fenyegető, nagy árnyék, mint a fiúknál az a hármas mutat jelen pillanatban, mert ott van Serena Williams, oké, kicsit megrázza a kis ujját, tud Grand Slam tornát nyerni, akkor is, hogyha nem aludt egy percet sem a kislánya miatt, ez benne van a pakliban, de nincsen más fenyegető ember igazából. Tehát bárki, bármikor Grand Slam tornát nyerhet, és ez a jövőben meg aztán még inkább így lesz, mert azért Serena Williamsről nem várhatjuk el, vagy tőle nem várhatjuk el, hogy még éveken keresztül uralni fogja a női tenisz, nem is fogja szerintem. Úgyhogy éppen ezért sokkal nehezebb, mert sokkal több mindennel lehet csúszni a lányoknál. Nekik sokkal több mindennel kell szerintem foglalkozniuk, és többen foglalkoznak is egész egyszerűen, mert lányok, ezek ilyen lélektani dolgok, úgyhogy nem lesz ilyen nagyon egyszerű. Amit láttam most Naomi Osakában ennyire fiatalon, az egy nagyon-nagyon biztató dolog. De hát aztán ez volt a helyzet mondjuk például Jelena Ostapenkóval is, aki egy évvel ezelőtt megnyerte a Roland Garrost, és én még nem láttam senkit olyan félelem nélkül teniszezni, mint akkor ő, de aztán abban a pillanatban, hogy Grand Slam bajnok lett, már a félelem megjelent a játékában, és a lányoknál szerintem ez a mérvadó, hogy nyer valaki egy-egy Grand Slam tornát, és utána megjelenik a félelem a játékában, és onnantól kezdve meg bárki le is győzheti. Szóval ez egy nagyon nehéz ilyen lélektani kérdés is a lányoknál.
Babos Tímeával foglalkozunk egy kicsit, illetve beszéltünk egy picit Stoller Fanniról is, akiről éppen most jelent meg egy hír a hosszabbítás.hu-n, hogy elégedett azzal, hogy a 117. helyen zárta a szezont 20 évesen, de kezdjük Babossal, aki ugye a páros világbajnoki címét megvédte, 10 ponton múlott, hogy páros világelsőként zárja az idei szezon, tehát a páros játékával szerintem nem nagy, vagy abban nem lehet nagyon belekötni, viszont talán egyesben azért nem sikerült úgy az éve, ahogy azt szerette volna.
Lehet, igen, nem sikerült úgy az éve, ahogy ő szerette volna. Én nem tudom, hogy ő feltétlenül belátja-e azt, hogy egész egyszerűen előfordulhat az, hogy bármennyire is szeretne valaki egyesben igazán jó teniszező lenni, erre lélektanilag nem biztos, hogy feltétlenül alkalmas teniszező. És nem arról van szó, hogy ne lenne meg a tehetsége Timinek, vagy ebben a mezőnyben ne lenne meg a lehetősége arra, hogy akár a legjobb 20-ba is bejön a világranglistán. Egész egyszerűen szerintem vannak olyan emberek az életben, akik jobban tudnak csapatban dolgozni, jobban ki tudják hozni magukból a maximumot akkor, amikor nem csak és kizárólag rajtuk van a felelősség, hanem még valaki ott van, akiért lehet játszani, vagy akivel együtt lehet játszani, vagy akivel meg lehet osztani a felelősséget. De vannak ilyen emberek, és ezzel semmi gond nincsen a világon, mert ez az életben is így van, hogy egész egyszerűen olyan, amikor csapatban jobban tudunk dolgozni, mint egyénileg. Szerintem Timi egy ilyen alkat. Ezt lehet, hogy ki kell mondani, ezt lehet, hogy el kell szépen lassan azért ismerni, hogy ő egész egyszerűen lehet, hogy arra született, hogy a világ egyik legjobb páros játékosa legyen, harmadon nyerje a Grand Slam tornákat, mondjuk stabilan világelső is legyen akár a következő években, de egyesben nem biztos, hogy azt a felelősséget el tudja vállalni, ami akkor hárul az ember vállára, amikor tök egyedül áll a pályán. Erre gondolok én, hogy ezért nem sikerülhetett egyesben, de lehet, hogy ez egy törvényszerű dolog is volt.
Látszólag ezt most akár nyilván nem törünk pálcát a feje fölött, nem feltétlenül ismeri el, vagy legalábbis nem akarja ezt a gondolatot elültetni magában, ugyanis vagy ezt azzal lehet magyarázni, hogy edzőt váltott, és a következő szezont egy új edző vezetésével fogja megkezdeni Timi. Engem igazából az érdekel, hogy a teniszvilágában hol edzik a páros játékosokat, illetve az egyes menőket, tehát hogyha valaki barom jó párosban, és tényleg halomra nyeri a Grand Slam tornákat, ahogy te is említetted, akkor is magasan jegyzik, vagy azért mindig ott van, hogy na jó, de hát azért mégsem egyéniben.
Szerintem a női párosban azok az igazán nagy sztárok, és azokat jegyzik igazán, akik tényleg nyerik a Grand Slam tornákat. Világelsők is, mondjuk tényleg ott van a nevük minden egyes Grand Slam tornán, ott van az arcuk a Grand Slam tornán, ott vannak a Grand Slam döntőkben, amikor azért, ha más nem, legalább azon a napon kimegy egy pár ezer ember, pár tízezer ember megnézni az ő mérkőzésüket. Ha belegondolunk, hogy az elmúlt évek nagy párosai, ugye Martina Hingis volt az, illetőleg Sanja Mirza, meg néhány nagy játékos, igazából akkor volt elől, akkor volt képben, amikor nyeregetett. Úgyhogy Timi, ha valamit, amit elért ebben az évben, az az, hogy az emberek megtanulták a nevét is, nem az egyes eredményei miatt, hanem azért, mert párosban ő ott volt majdnem az összes tornán az esélyesek között, nyert egy halomtornát, világelső lett, megvédte a világbajnoki címét, nyert Grand Slam tornát, játszott Grand Slam döntőt. Úgyhogy ő szerintem egyértelműen el lett könyvelve a tenisz világában egy menő, nagyon jó páros játékosnak, az egész világ így beszél róla.
És akkor kapkodnak érte?
De ha ezek nem lennének ezek az eredmények, akkor lehet, hogy sokkal nehezebb dolga lenne ebből a szempontból. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye ők egy olyan párost alkotnak Krisztina Mladenovic-sal, akik próbálkoznak azért egyesben is. Uh-huh. És Timinek is voltak azért jobb időszakai, nyeregetett tornákat egyesben. Krisztina Mladenovic-ról nem is beszélek, hiszen ő ugye top 10 környékén is járt, őról egy időben a franciák azt is lebesgezték, hogy esetleg Grand Slam bajnok lehet egyéniben. Lehet, hogy nála is inkább az a helyzet, hogy egész egyszerűen jobban tud teljesíteni hosszú távon csapatban. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés. A WTA-n úgy látom, hogy próbálkozik azzal, hogy a párosokat is tárolja, amennyire az ATP próbálja Next Gen-t, hogy legalábbis a leges legjobb párost, azt a 3-4 nagyon jó párost, azt megpróbálja tárolni, de azt lehet, hogy ezt most csak egész egyszerűen magyar szempontból nézem, és azért gondoljuk azt, hogy ez így van, elképzelhető, hogy azért összességében itt tényleg az számít, hogy ki mit ér el egyéniben, és ezért is nem csodálkozom azon, hogy Timinek ezek a szándéka is, hogy oké, hogy én vagyok a legjobb páros játékos, de szeretnék az egyik legjobb egyéni lenni, hát kívánom neki, hogy ez sikerüljön az új edzővel, meg esetleg azzal a magabiztossággal, amit ez az év adott neki párosban.
Egy téma van még, mondd.
Én meg arra gondoltam, hogy az egy téma után, hogy egy kicsit felgyorsítva itt a végét, hogy egy pár úgymond ilyen villámkérdést föltennénk Petrának, gondolok ilyenre, hogy az évad legnagyobb csalódása, vagy legörömteli pillanata neked, vagy igazából van egy meglepetésen, felsorolnék neveket, és ki tudod-e találni, hogy vajon miért gyűjtöttem csokorba ezt a pár nevet. Tehát ilyenre gondoltam, amikor azután, hogy Dani felvetette az utolsó témát.
Hát szerintem tenisz összefoglalót 2018 azért nehéz anélkül, hogy a Magyar Szövetséggel kapcsolatos dolgokat előhoznánk végigvenni. Leginkább nem is az érdekel, hogy neked mondjuk mi a véleményed erről, mert azt mondjuk én tudom, mi a véleményed, és nem biztos, hogy adásképes annyira ebben a történetben. De hogy megy előre a magyar tenisz 2019-től szerinted? Ez szerintem ami igazán fontos lehet.
Igen, egyébként nyilván nem lett volna, vagy fura is lett volna, nem tudom, Magyarországon fura is lett volna az, hogy ezt az évet lezárjuk, úgyhogy de jó, Babos Timi, Fucsovics Marci milyen jó dolgokat csinált, és hogy örüljünk ennek, és innen csak feljebb van, stb., hogyha nem lett volna ez az egész, és tényleg eléggé furcsa, de ugyanakkor meg majdnem, hogy nem meglepő az, hogy azért porszem került a gépezetbe, és kiderült egy-két dolog, és egy picit talán el is rontotta azt a fajta eufóriánkat, amit érezhettünk itt a magyar tenisz év kapcsán, hiszen ugye Fucsovics Márton is, Babos Tíma is pályafutása legnagyobb sikereit érte el, arról nem is beszél, vagy ilyen. Hosszú idő után először is egyébként az egész szabályrendszer megváltozása miatt utoljára a Davis Kupa világcsoportban szerepeltünk, tehát hogy így minden tök jó volt, és aztán kiderült, hogy azért mégsem olyan kerek ez az egész dolog. Nyilván én véleményem lehet erről az egészről, nem hiszem, hogy ez számít, annál is inkább, mert soha nem tudhatjuk, hogy mi az igazság, és soha nem is fogjuk megtudni, azt mondom, jobb is talán ez. Nem tudom, hogy hogyan. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szerintem törvényszerű, hogy amikor ilyen nagy sikerek előjönnek, akkor a sikerek mellett a csontvázak is kidőlnek a szekrényből. Ez valahol szerintem törvényszerű ebben a kérdéskörben. Nyilvánvalóan az lenne az ideális, ha mindenki az önös és személyes érdekeit félretenni, és innentől kezdve a magyar tenisz előre mozdításáért dolgozna, de hát ez egy, valószínűleg egy túl nagy kérés. Egyedül azt látom egyedül esélyesnek, hogyha mind Fucsovics Márton, mind Babos Tíme ebben a nagy viharban is megkapja azt a fajta nyugalmat, bármi áron, ami egy sikeres felkészüléshez kell, mert mindennek az az alapja. Hogy ez a mostani pár 6-8 hét, ami az alapozás, a felkészülés a következő szezonra, az nyugodt és konfliktusmentes legyen, és ez minden létező segítséget megkapjon, mind személyesen, mind anyagilag, mind pedig, tehát mindenhogyan megkapjanak, akkor azt mondom, hogy nagyobb hullámvölgy nélkül át lehet vészelni ezt a konfliktust. De ezzel most szerintem nem mondtam semmi konkrétumot, és lehet, hogy jobb is, hogyha ezzel különösebben nem is foglalkozunk, mert tényleg nem tudhatjuk, hogy mi történt a háttérben.
Na akkor utolsó kérdések. Rövid, rapid parti.
Így van. Mely volt számodra a legemlékezetesebb pillanata az idénynek?
De nehéz kérdés. Nehéz kérdés. Hát az ausztrál nyílt teniszbajnokság döntője, amiatt nem gondoltam volna feltétlenül, hogy Roger Federer képes lesz ilyen körülmények között megvédeni a címét. Mindenképpen kiemelkedő pillanat volt, történelmi pillanat volt. Most nagyon nagy szavakat fogok használni, de kicsit ilyen számomra ilyen megtiszteltetés volt újra ezt az évet látni azzal, hogy ilyen nagy teniszezőket még mindig test közelből csodálhatunk, és még mindig ilyen nagy mérkőzéseket képesek játszani. Szóval Rafael Nadal Roland Garros címe is nyilván ilyen szempontból. Én komolyan mondom, a mai napig libabőrös leszek Rafael Nadal és Juan Martín del Potro wimbledoni mérkőzésétől, úgyhogy ezt mondanám, ezt a pillanatot.
A legnagyobb csalódás az idénnyel kapcsolatban, akkor lehet ez játékos, teljesítmény, bármi.
Nick Kyrgios, nekem ő a nagy csalódás, mindig naivan bíztam abban, hogy ő azok között lesz, akik tényleg meg fogják szorongatni a nagyokat. Illetve talán picit az is csalódás, hogy nem lett új Grand Slam bajnok a férfiaknál.
Számodra ki az év újonca? Ki az, aki nem feltétlenül kell egyet érteni az ATP-vel, vagy vagyunk a WTA-val?
Lányoknál Oszakát mondanám mindenképpen, mert amit tőle láttam, az nagyon-nagyon-nagyon előremutató. Szerintem itt nagyon jól nevelték fel, és ez rendkívül fontos a mai világban is, hogy valakit jól normális embernek is neveltek, és emellett még a versenyző képessége is olyanok. Tehát ez egy nagyon előremutató dolog. Én a fiatalok közül lehet, hogy Karen Khachanovot mondanám. Uh-huh. Aki most ugye megnyerte a párizsi mestertornát, tehát egy picit az év végén dobbantott, de én őt az év elején is közvetítettem már, és akkor volt egy ilyen sanda gyanom, hogy ez a srác nagyon sokra fogja vinni, és jó látni azt, hogy ő képes volt a legnagyobbak ellen is jól játszani. Mert van nagyon sok tehetség, Tsitsipas, Csorics, Thiem, stb. De ők valahogy, amikor a nagyokkal szembe kerültek, akkor azért beletört a bicskájuk is. Khachanov ebben az évben szinte mindenkit meg tudott szorongatni, vagy meg tudott verni. Úgyhogy én tőle sokat várok.
Na figyelj, akkor most neveket fogok felsorolni. Igen. Julien Bento, Florian Meyer, Jürgen Melzer, Juzsnyi, hogyha az utolsót mondom, akkor nyilván rá van, de lehet, hogy már ebből is rájöttél, hogy mi az összefüggés itt a névsorban felsorolt nevek között. Na jó, odabigyeztem, Tomi Haas.
Visszavonulók?
Aha. Ezek közül melyiket sajnálod leginkább? Ki volt a kedvenced?
Hát őket mind szerettem, az igazság. Én Tomi Haas nagyon-nagyon szerettem, és nagyon örülök neki, mert egy nagyon intelligens, értelmes embernek is gondolom, amellett, hogy nagyon jó teniszező volt, és nagyon szerettem volna, hogy nyer egy Grand Slam tornát, sajnos túl sokat volt sérült, nagyon örülök neki, hogy ő már most viszonylag fiatalon a világ egyik legnagyobb tornájának a tornaigazgatója is lett, és én azt gondolom, hogy neki nagyon nagy szerepe lesz majd az ATP megújításában, legalábbis én ebben bízom, úgyhogy nála annyira nem sajnálom, hogy visszavonult ilyen szempontból. Juzsnyit szerettem a maga őrült módján. Ő tényleg egy őrült ember, és ettől voltak nagyon szórakoztató a mérkőzéséi. Úgyhogy egy picit sajnálom, de sajnos ezek őszintén szóval benne voltak a pakliban, hogy ők azért szépen lassan, mert leteszik a lantot.
Hát mi akkor ezzel a illetve ennek a beszélgetésnek tesszük le a lantját, mert hogy elfogyott az időnk. Nagyon szépen köszönjük Szántó Petrának, hogy összefoglalta velünk a 2018-es teniszévadot, és a 2019-esről is természetesen beszélünk még. És hát ennyi volt a műsor első része.